Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez itt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Közös megállapodást írtak alá a hallgatói nyilatkozatról a felsőoktatási kerekasztal résztvevői. A megállapodás értelmében felére csökkent az eredetileg a képzési idő kétszeresére tervezett magyarországi munkavállalással vagy vállalkozói tevékenységgel eltöltendő idő. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a megállapodás aláírása után azt mondta, a különböző szakmacsoportoknál a képzés költségei alapján eltérő visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. Hangsúlyozta, hogy a január 11-én létrejött kerekasztal munkája folytatódik, a felsőoktatás stratégiai kérdéseiről, a finanszírozásról, a szakok struktúrájáról tárgyalnak a felek. Balogh Zoltán minisztert hallják.
Sikerült megállapodnunk azokban az ügyekben, amiket régen úgy hívtunk, hogy hallgatói szerződés. Erről most aláírtunk egy közös nyilatkozatot mindazokkal, akik a felsőoktatási kerekasztalnak a résztvevői. Természetesen a hallgatói önkormányzatok konferenciája, a rektori konferencia, aztán a magyar gazdaságnak a képviselői és a kormánynak a képviselői. Világossá válik az a rendszer, remélem most már egyre többek számára, hogy Magyarországon egyetemen, főiskolán, felsőoktatási intézményben háromféle úton lehet eljutni, és háromféle módon lehet tanulni. Az egyik az az állami ösztöndíjrendszer, aminek a feltételeiről most megállapodtunk, és az ezzel kapcsolatos tárgyalásainkat lezártnak tekintjük. Ennek kapcsán benyújtottuk a megállapodásnak megfelelően a Nemzeti Felsőoktatási Törvénynek a módosítását, azt most tárgyalja a parlament, ebben világossá válik az, tehát itt egyetlen egy útról van szó, az állami ösztöndíjjal támogatott útról, hogy milyen feltételekkel lehet igénybe venni állami ösztöndíjat Magyarországon. A másik út az önköltséges út, természetesen, amikor valaki saját maga finanszírozza a tanulmányait, és ehhez nincs szükség semmi plusz feltételnek a teljesítésére. És a harmadik út pedig az a konstrukció, amit mi diákhitel kettőnek nevezünk, tehát ma is létezik az a lehetőség, hogyha valaki ezt választja, hogy a magyar állam megelőlegezi a képzésnek a költségeit, és aztán később, amikor munkavállalóként, vagy vállalkozóként, vagy más formában saját jövedelemmel rendelkezik, akkor ezt a hitelt visszafizeti. Ez az út is létezik továbbra is a magyar felsőoktatásban. Az első út, amiről beszélünk, az állami ösztöndíjnek a rendszere. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a törvénymódosítással és azzal, hogy ezeket a tárgyalásokat lezártnak tekintjük, ezzel valóban egy rugalmasabb rendszer jött létre, és egy arányosabb rendszer jött létre. Ez az Európai Uniónak is elvárása volt. Az arányosságot abban látom, hogy végül is a felére csökkent a magyarországi munkavállalással, vagy vállalkozói tevékenységgel eltöltendő idő, vagy pedig ennek a költségeknek a visszatérítése, és a rugalmasságot pedig abban, hogy a különböző, mondjuk így a szakmacsoportokra, különböző adott esetben visszafizetési kötelezettségekre van lehetőség. Ami a legfontosabb az, hogy úgy gondoljuk, hogy ez a módosítás, ez biztosítja azt, amihez első perctől ragaszkodtunk, és örültünk benne, hogy elvileg ebben mind a rektori konferencia, mind a gazdaság szereplői, mind pedig a hallgatóknak a képviselői egyetértenek, hogy időben fejeződjenek be a tanulmányok, tehát ne legyen olyan sok hallgató, aki diploma nélkül hagyja el a felsőoktatást, tehát lezárt időben, lezárt diplomával lezárt tanulmányokat folytassanak az egyetemeken, hiszen ez egy olyan nem csak népgazdasági, nemzetgazdasági érdek, hanem egyéni érdek is a családoknak is, maguknak, a hallgatóknak is, amiket érdemes ilyen feltételekkel megerősíteni. Természetesen folytatjuk, és ez a közös nyilatkozatban is szerepel, a felsőoktatási kerekasztalnak a munkáját, ezt külön kérte a rektori konferencia is, és minden szereplő ebben egyetértett. A stratégiai kérdésekről, tehát hogy milyen közös stratégiája legyen a magyar felsőoktatásra, a kormánynak és a felsőoktatási kerekasztal szereplőinek, a finanszírozási kérdésekről, a szakoknak a kérdéséről, hogy mi az a szakstruktúra, ami leginkább megfelel a gazdasági érdekeknek, a hallgatók érdekeinek, és egyébként Magyarország érdekeinek, és minden más olyan kérdésről, ami ma a magyar felsőoktatásban nyitott.
Az az idei felvételi eredmények alapján derül majd ki, hogy az egyes kategóriákban hányan tanulhatnak, Az azonban bizonyos, hogy a korábbi évekhez képest több állami ösztöndíjas hallgatót vesznek fel idén a felsőoktatásba, az új felvételi eljárás logikájának köszönhetően. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára beszélt. Maruzsa Zoltán megjegyezte, hogy akár 100 000 ösztöndíjas hallgatónak is lenne hely a felsőoktatási intézmények által meghirdetett ösztöndíjas kapacitások alapján. A helyettes államtitkár hozzátette, a felvételi eljárás kapacitásszám alapú lett a keretszámok eltörlése után, de ez nem okozott fennakadást a rendszerben. Princiger Péter, az oktatási hivatal elnöke elmondta, valamivel több mint 95 000 jelentkeztek idén a felsőoktatásba, ebből első helyen 64 000 alapképzése, mintegy 8 500 osztatlan képzése, 3 500 felsőoktatási szakképzése, csaknem 19 000 pedig mesterképzése adták be papírjaikat. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezések belső arányaiban semmilyen lényeges változás nincs az elmúlt 1-2 évhez képest, nincs lényegi változás az állami támogatott és az önköltséges helyekre való jelentkezésben sem. Tavaly 79% szeretett volna állami ösztöndíjjal tanulni, ez az arány most 85-86%-ra tehető. Gál Ildikó összefoglalója következik.
A felsőoktatási államtitkárság adatai szerint 95 147 jelentkeztek idén egyetemre, főiskolára. 68%-uk első helyen alapképzést jelölt meg, 9%-uk osztatlan mesterképzést, 19%-uk mesterképzést és 4%-uk felsőoktatási szakképzést. A jelentkezők csökkenésének több oka van, közölte Maruzsa Zoltán felsőoktatási helyettes államtitkár.
Az egyik ok demográfiai, szeretnénk jelezni a következő 2-3 évben még további csökkenés várható, amíg nagyjából a korosztályi létszám, a 18 éves korosztálynak a létszáma ott a 95 100 000 fő körül stabilizálódik. Hozzátenném rögtön azt is, hogy egyébként az, hogy valahogy természetes módon az európai felsőoktatási térben nő a nemzetközi mobilitás, és többen mennek világhírű és tudom olyan messze lévő egyetemekre, ez teljesen természetes, és mindig hozzátehetjük azt is, hogy igen, magyar felsőoktatási intézményekben is tanul 20 000 külföldi.
A legtöbb jelentkező több mint 3 képzési helyet jelölt meg a felvételi adatlapon. A legnépszerűbb intézmények nevét még nem tudni, mert a felvételizők július 10-ig változtathatnak a sorrenden. Princinger Péter, az oktatási hivatal vezetője ugyanakkor azt mondta, a tudományegyetemek iránt fokozott az érdeklődés, ez már most látszik.
Nagyjából ugyanannyi jelentkezőt vonzott, mint tavaly. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Azt látjuk, hogy a pedagógus képzési területen, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, illetve a gazdaságtudományi képzési területen növekedtek ezekre a képzési területekre érkező jelentkezések.
Az adatokból kiderült az is, hogy nőtt a természettudományos képzések iránt a kereslet. A felsőoktatási helyettes államtitkár szerint ennek az az oka, hogy ezeken a szakokon bevezették a Klebelsberg ösztöndíjat, amelynek összege havonta 75 000 forint is lehet. A felsőoktatási felvételi ponthatárok július 24-én lesznek nyilvánosak.
A diploma megszerzésének haszna rendkívül magas Magyarországon, mondta a Gazdaság és Vállalkozás Kutatóintézet elemzője Várhalmi Zoltán. Az intézet most publikált egy kutatást, amely a diplomások helyzetét térképezi fel. Vindis Judit készített interjút Várhalmi Zoltánnal.
Magyarországon a diplomásoknak az aránya nemzetközi összehasonlításban viszonylag alacsonynak mondható. A népességnek a 20%-a rendelkezik diplomával. Ez az OECD országok között inkább a alsó házba sorolja be Magyarországot. Az adatok azt mutatják, hogy a diplomások alacsony penetrációja mellett nagyon kevés egyéni hozzájárulás szükséges a diploma megszerzéséhez. Ezzel együtt Magyarországon a diploma megszerzésének a haszna, tehát egy a munkaerőpiacon, akár a fizetéseket nézve, akár az élethosszig tartó hasznokat tekintve rendkívül magas.
Azt mondta, hogy nagyon alacsony a diplomások száma, itthon ugyanakkor a gazdaság mennyi diplomást igényelne?
Ilyen jellegű vizsgálatokat nem végeztünk.
Arról viszont vannak adatok, hogy hány százalék nem a végzettségének megfelelően dolgozik.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye, tehát ugye az teljesen a hivatalos statisztikákból látszik az, hogy amennyiben valaki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, akkor a munkanélküliségi ráta az alacsonyabb, az aktivitási és a foglalkoztatási ráta az pedig lényegesen magasabb, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek a körében. Erre szokott érvként elhangzani az, hogy jó, de hát nem mindegy, az, hogy egy diplomás milyen munkakörben dolgozik, az általa megszerzett tudás mennyiben hasznosul, mind az ő egyéni életét tekintve, mind pedig a nemzetgazdaság egészét tekintve. Ezért néztünk ilyen adatokat, azt láttuk, hogy alapvetően fizikai munkakörökben elenyésző arányban találunk diplomásokat, és ugye itt mindig szokott lenni, vannak ezek a FEOR beosztások szerint ezek az úgynevezett ügyviteli munkakörök. Alapvetően azt látjuk, hogy így az ügyviteli munkakörökben is csak 13%-os a diplomásoknak az aránya. Tehát ugye ezek az ügyviteli munkakörök, ezek azok a leginkább adminisztratív, támogató jellegű, elsősorban szellemi munkába sorolható irodai munkakörök. 13% mindössze a diplomásoknak az aránya, tehát ez nem mondható jelentősen. Az ügyviteli munkaköröket elsősorban 74%-ban érettségizettek látják el. Megvizsgáltuk azt is, hogy egyes munkakörökön belül, szintén a FEOR besorolásból kiindulva, mennyire fizeti meg a munkaerőpiac, ugye mi elsősorban a versenyszférára összpontosítunk, a túlképzettséget. És azt találtuk, hogy a túlképzettségnek még mindig, tehát nyilvánvalóan a munkakörtől függően megvan az a egyéni fizetésekben látszó haszna. Tehát abban az esetben, hogyha egy adott munkakörben dolgoznak érettségivel és diplomával rendelkezők is, a versenyszféra annak ellenére, hogy ugyanarról a munkakörről van szó, nagyobb jövedelmekkel honorálja a magasabb iskolai végzettséget.